Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található, Máté evangéliumának 18. részében, a 21. verssel kezdődően a 35. verssel bezárólag. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vitek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és minden megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. Tegye áldotta a mi Urunk Istenünk az ő drága szent igéjét, azért, hogy lelkünket megvilágosíthassa, s be tudjuk fogadni Istennek ígéjét és áldott jelenlétét, gyertek imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, magasztalja a mi lelkünk az Urat, és telve van a mi szívünk, Urunk, hálaadással Te irántad, mert úgy vezéreltél el bennünket ennek a hónapnak is utolsó vasárnapjára, hogy megtartottál bennünket, és megtartottad lelkünkben a hitet, az imádságnak és a dicséreteknek a szeretetét. Úrunk, köszönjük neked, hogy ma is elhoztál bennünket, a nagy hőség ellenére is ide a te szent házadba, és kérünk téged, Úrunk, hogy üdítsd fel a mi szívünket, mert amíg legbelül a mi lelkünk nem tud felüdülni, addig hiába próbáljuk hűsíteni magunkat kívülről, külső eszközökkel, mert Urunk, csak Te tudod eloltani a mi lelkünknek szomjúságát, és csak Te tudod felüdíteni a mi lelkünket. Te látod, hogy a mi lelkünk is a mai napon miért olyan tüzes, miért van benne annyi nyomorúság, vagy annyi aggodalom, miért nem lehet miénk az a békesség, amelyről te már azt mondtad, békességet adok nektek, az én békességemet adom ti nektek. Urunk, te már ezt átadtad nekünk, és még sokszor mégsem a miénk ez a békesség. Segíts nekünk megtalálni azt az akadályt, azt az útelágazást, ahol az életünkbe elakadt a te ajándékod. Taníts bennünket, Urunk, a megbocsájtásnak, drága képességére, arra a lelki engedelmességre, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, mint ahogyan Krisztus is megbocsátott mi nekünk. Könyörgünk, Urunk, hogy tedd áldottá, élővé, lelki eledellé a te igédet a mai napon is, s nyisd meg, Urunk, a mi szíveinket, hogy ki tudjuk tenni a szívünkből mind azt, ami gátolja a te békességed megérkezését az életünkbe, s engedd meg, hogy ma úgy mehessünk el a te házadból, hogy átvettük a te lelki kegyelmi ajándékodat, a feltámadott Krisztus békességét. Légy közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, dicsőíts meg magadat minnyájunk lelkébe, miközben igédre figyelünk. Jézus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a példabeszédek könyvének 4. részének 23. versében, s az Efézusi levél 4. versében, annak részeiben a 31-től a 32-ig terjedő versekben. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kedves szeretett testvérek, vannak olyan dolgok, amelyeket szeretnénk megkerülni, elkerülni, de lehetetlen, mert mindig beleütközünk, és elkerülhetetlenné válnak azok a percek, amelyek talán kínosak és mégis szükségesek ahhoz, hogy az ember hitében épüljön. Ezért szól a példabeszédek könyve, a bölcsesség irodalma, oly szépen arról, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki az élet, onnan indul ki minden élet, ahogyan egy más fordításban is olvashatjuk. Kedves szeretett testvérek, mi mégis minden más egyebet szeretnénk őrizni, csak hogy ne a szívünket kelljen. Szeretnénk az értelmünkkel őrizni az életünket. Szeretnénk a testi szemeinkkel őrizni a szemeinket. Szeretnénk mindent megragadni, csak ne kelljen a szívünkre hallgatni. Ne kelljen a szívünket az Isten kezébe letenni, pedig Isten megkerülhetetlen. Arról hallottam egy történetben, hogy egyszer egy kisfiú kitűzte maga elé azt a nagy célt, hogy ő az amerikai hadi tengerészetnek a legnagyobb tisztje akar lenni. Hosszú éveken át tartó fizikai, lelki, szellemi tanulás és edzés után Isten megsegítette őt, és valóban egy olyan pozíció tölthetett be, hogy egy 50 tonnás hadi tengerészeti hajónak lehetett a fő kapitánya sok kitüntetéssel és ranggal az életében. S egyszer, amikor kint az óceánon egy ködös reggelen feléje fényjelzéseket adtak le, akkor ő úgy gondolta, hogy neki kell kezdeményezni, és már is kiadta a parancsot. Nem tudom, kicsoda ön, felkérem, térjen ki 10 fokkal nyugatra. A szemközt lévő röviddel adta a választ, kérem, ön térjen ki keletre 10 fokkal. Aztán a mi kapitányunk, mivel ő nem akárki volt már, kezdett indulatba jönni, és már harag gerjedt a szívében, hogy mit képzel a másik hajó kapitánya, s le is adta rövid jelentésében. Közel 30 éves tapasztalattal egy 50 tonnás hajót vezetek, Határozottan felszólítom önt, mint a haditegerészetnek főkapitánya, főtisztje, térjen ki nyugatra 10 fokkal. Aztán megjött röviden a válasz, nem tehetem, kérem, térjen ki keletre 10 fokkal. És aztán már hadbírósággal fenyegette a szemközt lévőt, mire rövid válasz érkezett, kisvártatva. Kérem, én egy egyszerű katonája vagyok a haditengerészetnek, és az őrtoronyban ülök, kérem, uram, térjen ki keletre 10 fokkal. Ugye értjük, kedves testvérek, mi sokszor benne ülünk életünk hatalmasnak képzelt hajójába, és azt gondoljuk, hogy nálunk van az igazság. Mi úgy gondoljuk, hogy már eleget tettünk azért, hogy mi másoknak útmutatást adjunk, hogy mi megítéljük, hogy mi a jó és mi a rossz, és hányszor adunk le velünk szembe az élet óceánján hajózó testvérek hajóira olyan üzeneteket, hogy térjen ki, menjen az utamból, nem kívánom látni, nem tudok vele mit kezdeni, térjen ki. És az a nagy baj, kedves testvérek, hogy amikor az ember elrugaszkodik, amikor jobban őrizzük imidzsünket, jobban őrizzük azt, amit elértünk az életben, amikor jobban érezzük a gondolatainkat, mindazt, ami földi, mint hogy az Úrnak engedjünk, nagyon sokszor esünk bele abba a hibába, hogy az Urat is, az Istent is elkezdjük antropomorfizálni, emberként kezelni, és Uram, bocsá, utasítani, térjen ki 10 fokra, mert én nem így képzeltem el az életemet, én nem így gondoltam el a jövőmet, én nem így terveztem a családi életemet, a munkahelyemet. Uram, hogyan gondolod? Előttünk van Júdás története. Mennyire bántotta az, hogy az Úr nem volt tekintettel az ő zélóta gondolataira, az ő harcos, messiás elképzeléseire. És amikor Júdás Iskáriótes azt látja, hogy Jézus nem olyan irányba halad, amit ők megálmodtak, akkor azt mondja, hogy térjen ki 10 fokra az élet tengelyétől, menjen a Golgotai keresztfára. Nincs többé keresni valója a mi terveinkben. Feljegyzik történetírók, hogy a holokausznak fájdalmas eseményei között a zsidóságban voltak olyanok, akik nagyon megfáradtak, elcsüggettek hitükben Auschwitzban, és azt mondták, hogy Isten megszegte szövetségét, törvényszegővé lett, mert elhagyta a népét. Ugyanis Isten szövetségkötéseiben ezt ígéri népének, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. És amikor ez a nép az élet legnagyobb próbatételein megy keresztül, az auschwitzi haláltáborokba, fájdalmába, emberi gyöngeségébe, lelki-testi leépültségében azt mondják, Isten törvényszeget elhagyta népét, fogjuk perbe. Lefolytatták a tárgyalást, kedves testvérek. És a tárgyalásnak az lett a vége, hogy Isten valóban megszegte a szövetséget. Isten bűnös. Félelmetes, halálos csend következett a láger ítélő bíróságán. Míg az egyik rabbi megkérdezte, és most mit tegyünk? És az volt a felelet, essünk térdre előtte, és imádkozzunk. Kedves testvérek, az alázat ugyan lefelé mutat, de felfelé emel. Nem tudunk addig felfelé haladni lelki utunkon, ima életünkben, hit életünkben, amíg nem tudunk meghajolni Isten akarata előtt, Istennek pedig az az akarata, és azt kéri tőlünk, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus Krisztus is megbocsátott ti néktek. mert Krisztus békéltette meg az ő testében mindazokat az ellenségeskedéseket, amelyek abból fakadnak, hogy ahány ember, annyi gondolatmenet, annyi elképzelés, annyi idea, annyi akarat, és nagyon sokszor azért sértődünk meg, mert a másik nincs is tudatába annak, hogy megsértett bennünket, csak mert ő nem úgy gondolkodik, ahogyan mi. Mennyi nézeteltérés szánt végig ebben a világban, és amikor arról hallunk, hogy kárpátaljai testvéreinknél is már a 14 és 65 év közötti férfiakat besorozzák, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az egyszerű szó csatától a kemény fegyverekig az ember mennyi mindenféle szinten és módon tart igényt arra, hogy megtorolja sérelmeit. Mit jelent megbocsájtani? Hogy Krisztusra nézek, aki nekem igen sokat engedett el, mert minden Isten tisztelet ezt hirdeti. Adó szolgáként jövünk ide az Isten házába, ide az úrasztala közelébe. Adósok vagyunk, mert sok a bűnünk. És itt mindig azt az örömhírt adja nekünk az Úr, hogy amikor komolyan megbánjuk mulasztásainkat, szeretetlenségeinket, hitbeli erőtlenségeinket, Isten azzal az öröm hírrel bocsájt minket utunkra, mint az a király, aki elengedte adósságát az ő szolgájának. Menj el, mert elengedtem tartozásodat. És miután mi kimegyünk innen az Isten házából, kedves testvére, vajon hogyan folytatjuk az itt megkezdett Isten tiszteletünket, mikor szembe jönnek velünk az arcok, akiket nem kerülhetünk meg, családon belül és kívül, munkahelyeken, szomszédságokban. Isten nem azért helyezi ezeket az arcokat, ezeket az életeket életünk útjába, hogy bosszantsanak bennünket, hanem azért, hogy megmérjék a hitünket. Tartunk-e már ott a lélek engedelmességében, hogy el tudom engedni az adósságát a másiknak, csak azért, mert Krisztus is elengedte az enyémet. Igen sokat engedett el nekünk az Úr. És amíg nem vagyunk ennek tudatába, kedves testvérek, amíg gyakran ökölbe szorul a mi kezünk, mert olyan hirtelen, váratlan és mély rugás érte lelkünket vagy szellemünket a mindennapokban, az a fájdalmas hír, hogy ökölbe szorult kézzel nem lehet imádkozni, nem lehet kezet fogni, nem lehet simogatni, nem lehet kapcsolatokat kiépíteni. Az ökölbe szorított kéz, sökölbe szorult gyomor, az önmagában tartogató harag, olyan, mint egy olyan főzet, amely tönkre teszi a testet, a szerveket, s létképtelenné teszi lelkünket és gondolkodásunkat. Péter apostol éppen ezért fordul az Úr Jézushoz, mivel Jézus közelében érzi, hogy a határok feszülnek, hogy a határok majd bele roppannak, amit eddig a zsidó nép törvényként tisztelt. Jézus feszegeti annak határait, mert nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse. A zsidó nép betűről betűre tartotta meg a törvényt. Krisztus pedig az Isten megváltó szeretetével töltötte tele, és egy olyan parancsot ad az övéinek, ami szinte tradicionális ortodox zsidó fejjel elképzelhetetlen megvalósítani, a szemet szemért, fogad fogért, szívükbe, elméjükbe rögzült parancsa után, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokon, hogyha valaki megüt téged, jobb orcádon tartsd oda neki a balt is, s ha valaki elveszi tőled felső ruhádat, add oda neki a másikat is, ha van, s ha egy mérföldre kényszerít, te menj el vele kettőre. Mit hirdet ezzel Jézus, hogy az Isten megengedő, csodálatos szeretete nem úgy mérlegel, mint az emberi törvénykező lélek. Nem véletlenül hangzik el, ne ítélj, hogy ne ítéltes, mert amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Vannak olyan életek, akik egyből felharsannak és világgá kiáltják fájdalmukat, sértődéseiket, vannak, akik csak szűk körben adnak hangot fájdalmuknak, vannak, akik pedig teljesen magukba zárkózva, egészen a gyomor fekéig és a szív betegségekig folytják magukba, élethosszonát vagy hosszú évtizedeken a lelküket ért sérelmeket. Jézus eszünkbe juttatja, hogy van egy egészen olyan más út, ami embernek eszébe nem jutna. Mit kezdhetünk a bántódással, a sérelemmel? Jézus azt mondja, engedd el, ahogyan én elengedtem minden bűnödet, minden szeretetlenségedet. Kedves testvérek, nagyon sokan kérdezik, mi az én bűnöm. Hát ezt nem a PTK törvényeihez szoktuk mérni a templomban. Nem arról van szó, hogy kiölt embert. Vagy hogyha erkölcsi bizonyítványt kérnénk, kinek milyen priuszok lennének beleírva. Isten nem erre kíváncsi. Ő a lélek erkölcsi bizonyítványát szemléli, amit magunkba hordozunk. És bizony a bűn a Kátén tanítása szerint nem más, mint engedetlenség és ellenségeskedés, szeretetlenség Isten iránt és a fele barát iránt. Gondoljunk csak bele a hangszínünkbe, a hangerőnkbe, a hanghordozásunkba, arcunknak minden mozdulatába, hogy mi csak meg se kell, hogy szólaljunk, már ránk van írva a sértettség, a fájdalom, az összeroppanás. És aztán, amikor úgy belül fortyogni kezd a fájdalom, akkor a szánk, mint egy tolmács, és a nyelvünk a segítségünkre siet, és már is, ami bent volt lelkünk kohójába, imáron kívülre hallható állapotba kerül, s aztán kapkodnánk már utána a szétszóródott indulatos szavak után, mikor egyet-kettőt alszunk rá, hogy mégsem kellett volna ezt így vagy ennyire. Nem véletlen mondja azt az Efézusi levélben Pál, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Ne adjunk helyet ennek. A szív, ami belső emberünk, a munka helye az Isten lelke munkájának. Ez a mi lelki otthonunk legbelül, akik mi magunk vagyunk. Ez az a belső szoba, ahová Krisztus betér, amikor imádkozunk, amikor éneklünk, amikor az igét olvassuk, s ott legbelül tudja a mi mennyei atyánk, hogy mire van szükségünk. És ezt röviden így fogalmazhatnánk meg, békességre. Jézus ezzel köszönti a feltámadott Krisztus az övéit, amikor megjelenik húsvét vasárnapnak estején a tanítványi körben. Azt olvassuk János evangéliumában, hogy bár a tanítványok a félelem miatt bezárkóztak, és lélekben gyötrődtek, számtalan sérelem, fájdalom, nyomorúság töltötte ki a lelküket, a gondolatmenetüket, s ez rájuk zárta az ajtót, mert féltek, mert nem voltak szabadok, mert nem volt békességük. S Jézus, aki elvárhatta volna, hogy legalább a tanítványok igéjét megőrizzék emlékezetükbe, s emlékezzenek arra, amit mondott, hogy harmadnapon feltámadok a halálból. Joggal várhatta volna el, hogy őt keressék, hogy őt megtalálják. Jézus nem haragszik, kedves testvérek, Isten Krisztusban ezt a fogalmat elengedi. Nem emlékezik a mi bűneinkre, amikor ezt Krisztusban lehelyezzük az ő megváltó kezébe. Tudatában van annak, hogy hányszor nem jut eszünkbe az ő igéje, hogy hányszor elfeledjük ígéreteit, hogy hányszor nem törődünk azzal az életünkben, hogy mit mond Isten, hányszor úgy vagyunk, mint az a hajós kapitány az óceánon, hogy most térjen ki, életünk bizonyos szituációba térjen be, aztán amikor kellemetlen és kényelmetlen térjen ki, hagyja el Isten a fedélzetet, és nem akarja elhagyni, amíg meg nem hirdeti békesség néktek, legyen hála Istennek ezért a csodálatos üzenetért, hogy ő békességet hordoz, hogy ő a békességet hozta el ebbe a földi világba, és azt mondja, hogy nem úgy adom nektek, ahogyan ez a világ adja, ne csüggedjen a ti szívetek, ne is féljen. Ez a világ csak úgy tud békét kötni, ha két fél leül egy asztal mellé, és valamelyiknek mindig engedni kell, általában a kisebb enged a nagyobbnak. Vagy egy rettenetes, vérontáson alapuló háborúba az erősebb legyőzi a gyöngét. Hogy lehet miénk a Krisztus békessége? Úgy, hogy ő a vérét adta minnyájunkért, az ő testébe legyőzetett a szeretetlenség, az ellenségeskedés, a gyűlölet, olyannyira, hogy maga Pál tanítja az efézusi testvéreket is, hogy Krisztusban nincs többé zsidó, és nincs többé pogány, nincs többé távoli és közeli, körülmetélt vagy körülmetéletlen. Krisztus van, aki békességet szeretne nekünk adni, és ez senki máson nem múlik, kedves testvérek, csak rajtunk, hogy amikor Jézus azt mondja, békességet adok nektek. Itt egy olyan görög ige idő szerepel, ami azt jelenti, hogy Jézus már odaadta a békességet, és folyamatosan adja egészen az örökké valóságig. Felmerül bennünk a kérdés, miért nem érkezik meg hozzánk? Miért vagyunk hiával az Isten békességének, az ő nyugalmának? Az eiréné, a görög szóban a békesség, nem csak egyfajta belső lelki békességet jelent, hanem felek közötti összhangot és harmóniát is. De jó lenne megkapni ezt az isteni ajándékot, a mi legbelső emberünkben, családjainkban, gyülekezeteinkben, szerte a világon. De jó lenne, ha megkapnák azok, akik most is háborús felekként tekintenek egymásra, Ukrajnában vagy a gázai övezetben. Miért nem miénk a békesség? Mert a magunk igazát, a sérelmeinket, a fájdalmainkat még mindig nem tudtuk elengedni. Kedves testvérek, azt imádkozzuk, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, avagy sokszor nem magunk ellen imádkozunk. Uram, nekem bocsásd meg, de ne vedd zokon, ha én nem tudom elengedni a másikét. Ez így nem működik. Éppen ezért halljuk a példázatban, hogy amikor egy király az adósait berendelte maga elé, volt egy szolga, aki különösképpen is el volt adósodva, mert olyan nagy dénár mennyiséggel tartozott neki, ami forintba átszámolva a 100 milliós összegre rúgott. Ez még a királynak is megpróbálta a vagyoni helyzetét, éppen ezért be akarta hajtani rajta, s ivel nem tudott fizetni, hiszen hol tudott volna ennyi pénzt előteremteni ez az egyszerű szolga ember. Ezért azt halljuk, hogy börtönbe akarta vettetni feleségét, gyermekeit, őt magát is, míg le nem dolgozza a tartozást. És akkor kétségbe esett az adós szolga, most még csak adós szolga. Uram, könyörülj meg nekem, engedd el az én tartozásomat. S urának szíve megesett rajta, s elengedte tartozását. Ó, de jó lenne mindig ebbe a lelki állapotba élni, amikor Isten elengedi a tartozásunkat. Ott az úrasztalánál milyen felszabadult a lélek, mikor valóban letettem, és ott hagytam Isten kezébe a fájdalmamat, a bűnömet, a nyomorúságomat, a sérelmeimet, az aggodalmaimat. S lehetne pedig így élni szabadon, hogy nem szedem vissza a fájdalmakat az Úr kezéből, hanem elengedem, átadom, és az Úrra bízom. Mit hallunk az igébe? Vesd az Úrra terhedet, ő gondot visel rád. Gördítsd át az Úrra, szó szerint ezt jelenti ez az ige. Add át neki, ami feszít, ami leterhel, és ő visszaadja életed alaphangját. Bizony ez az adó szolga, mikor ebben a felszabadult lelki állapotba kimegy a királyi palotából, arról hallunk, hogy szembe jön vele az ő szolgatársa, aki csak egy bagatell, filléres összeggel tartozott neki, és hát vérszemet kap, akinek elengedték a nagy adósságot, de jó lenne egy kis készpénz a zsebbe, és elkezdi folytogatni. Az hiába könyörök, légy türelemmel, engedd el nekem ezt a kis tartozást, adj időt, hogy kifizessem neked. De ő nem könyörül, hanem börtönbe vetteti az adós szolgát. Látják ezt a szolgatások, bevádolják a királynál, a király behívatja is. Egy változás történik meg a szolga megnevezésében. Az adós szolga most már gonosz szolga lett, mert nem hasonult urához, nem engedelmeskedett királya lelkületéhez, nem tudott hozzá hasonlóvá lenni az elengedésben. Kedves testvérek, a megbocsátás ott kezdődik, mikor lemondok lelki sérelmeim és fájdalmaim miatt a megtorlás jogáról és a megtorlásról magáról, mert Krisztusnak engedelmeskedem. Péter ezért kérdezi, hányszor lehet megbocsájtanom az én atyám fiának? Még hétszer is, és érezzük ebben, hogy már Péter ezt is kicsit kezdi sokalni, de Jézus mellett, aki feszegeti a határokat, a megszokott kereteket, Péter úgy érzi, hogy mivel a rabbinikus törvény három megbocsájtást írt elő, hát ez nagyon emberpróbáló volt, háromszor kellett, hogy képes legyen a zsidó emberünk, testvérünk arra, hogy egyúton járjon haragosával. És ami elengedhetetlen volt, hogy a békülés jelét adja, háromszor kellett egy asztal mellett étkeznie azzal, akit ő haragosának tekintett. És Péter azt mondja, hogy na hát legyen kétszer annyi, meg még egyet adjunk hozzá, hogy az Úrnak tessék, hétszer, Uram, ez elég lesz. És aztán kezdjük előről, hétszer megengedek. Aztán újra előkapjuk a haragot, a sérelmet, és akkor végzünk vele. És azt mondja az Úr, hogy nem, Péter, nem, hogy 7-szer, 70-szer, 7-szer, és ennek üzenete van, mivel az esztendőben 365 nap van, számoljunk utána, az Úr ezzel azt üzeni, hogy egy nap, ha kell, többször is meg kell engedni. És mondok még egyet, ami a vérmérsékletünket még inkább fel fogja ajzani. A krisztusi megbocsátás azt jelenti, akkor is és ott is meg kell bocsájtanom, ahol nem kérték a bocsánatot. ahol nem kértek bocsánatot tőlem. Ugye mennyire felül haladja minden elképzelésünket? Minden belső testi emberi mértékünket, amire az Úr akar vezérelni. Engedd el, add át nekem, s ennek különböző szintjei vannak. Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Zsoltárok könyvében olvashatunk számtalan olyan megnyilvánulást, hogy Uram, a te kezedbe teszem le ellenfelemet, te végezz vele. Ez már egy haladás, hogy a megtorlás jogát a zsoltáros Isten kezébe teszi le. És még tovább kell haladni a krisztusi úton, mert az Úr Jézus a golgotai keresztfán így imádkozott: bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Lemond a megtorlás jogáról, sőt, imádkozik értük. Akarsz-e, kedves testvérem, békességben élni? Akarsz-e összhangban élni Istennel és a fele baráttal? Szeretnénk megkerülni ezt a fájdalmas feladatot, de Isten őrtoronyként áll, és őrzi a békesség ajándékát, aminek feltétele: bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus Krisztus is megbocsátott ti néktek. Egy történettel zárom le ezt a nagyon mély feladatot, amit Isten a mai napon ránk helyez. Egyszer egy észak-amerikai törzsekkel körülvett területen két törzs már odáig jutott el a vérengzésben, már majdnem kiirtották egymást. Hát emet szemért, fogad fogért törvénye alapján mindig akadt valami indok, hogy az egyik törzs kimondja azt, hogy most mi következünk, most miénk a vérbosszú joga. És aztán, mivel voltak új keresztjének is már ebben a törzsekben, ezekben a törzsekben, ezért ezek az emberek küldetésüknek érezték a megbékéltetés szolgálatát, mert az Isten embere soha nem érezheti magát jól a békétlenségben, sem a haragban. Ezért eljutottak odáig, hogy egy nagy béke tárgyalást szerveztek meg, mind a két ellenséges törzset leültették, jelen voltak a törzsfőnökök, nagy népgyűlés volt, és elhatározták, hogy nem lesz következő. Vége, mert a törzsek ki fognak pusztulni. És amikor megkötötték a paktumot, egy lövés dördült el, és már is nyúlt ki a maga fegyveréhez, mert úgy gondolták, most folytatódik tovább az, amiben eddig voltunk. Hát ilyen rövid ideig tartott ez a békesség. És a törzsfőnök, aki vezette ezt az ülést, feltette a kérdést: ki volt az, aki lőtt? Ki volt az, aki megsérült? És nagy csend volt. Nagy csend. Véget ért a népgyűlés, és mindenki felállt, mindenki hazament. Lelkükben nagy békesség volt, hogy nem folytatódik tovább ez az áldász küzdelem, ez a vérbosszú. Mindenki felállt és elment, csak a törzsfőnök fia nem tudott felállni, mert őt találta el a golyó. Míg véget nem ért a nagy népgyűlés, eltakarta magát ruhájával, de hogy a vér kifolyt testéből, az életerő távozott belőle. Apja nem akarta tudomásul venni, huncutkodott fiával, hogy ez a nagy béke szerződés ennyire levett a lábadról, fiam, állj fel gyorsan és menjünk. De a fiú soha többé nem tudott felállni. Akkor az apja mérgesen rontott rá: miért nem mondtad, mikor kérdezték, kit lőttek meg, hogy látta volna, mint a két törzs, hogy most miénk a vérbosszú joga, mert téged a főtörzsnek a fiát, a törzsfőnöknek a fiát meglőtték. És a fiú, aki keresztjén volt már, azt mondta: apám, valakinek mindig kell tudni engedni, s most ez én voltam. Éljetek békességben. Kedves testvérek, ez egy emberi történet, de mindig legyen ott a szívünkben, mikor sérelem ér minket, amikor fájdalom éri a mi életünket, amikor még úgy is gondoljuk, hogy jogos lenne a fájdalmunk és a sérelmünk, ne dédelgessük, hanem engedjük át Krisztusnak, aki a vérét adta minnyájunkért, hogy mondhassa, békesség néktek, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, s megvalljuk neked azt, hogy szétfeszíti gondolatainkat és lelkünket, az az elvárásod, amely azt kéri, hogy csak úgy, minden következmény nélkül gördítsük át a te kezedbe. Adjunk át minden sérelmet, bántódást, gondot neked. Úrunk, oly sokszor vágyakozik az ó emberünk arra, hogy elég tételt vegyünk, legalább csak szavak szintjén. Oly sokszor ott van bennünk az indulat és az indítatás, hogy most jött el az ideje, hogy valamit elmondjunk, hogy picikét tükröt tartsunk mások elé. Úrunk, magasztalunk azért, hogy ezen a mai vasárnapon sem engeded, hogy a lelkünk megkerüljön téged, mint a világító tornyot, amely messzi kilométerekre fényével ad útba igazítást a tengeren utazóknak. Úrunk, te ma így akartál számunkra útba igazítást adni az élet tengerén hajózóknak, hogy észrevegyük minden baleset, minden fájdalom, minden békétlenség gyökere abból fakad, hogy mi akarjuk rendezni a magunk szintjén életünk ügyeit. Adj nekünk, Urunk, hitet, hogy engedelmeskedni tudjunk neked. Át tudjunk adni mindent, ami megkötöz, amely elveszi örömünket, békességünket, szabadságunkat, hogy benned örvendezhessünk. Kérünk, Urunk, hogy a békességet, amelyet már elvégeztél a te egyszülött fiad által, ajándékozd mi nekünk, Urunk, hogy békességben, nyugalomba és összhangba tudjunk élni, nem e világgal, hanem a te világoddal, Úr Jézus Krisztus. Engedd meg, hogy hordozni tudjunk téged, aki béke szerző vagy, aki magadra vállaltad a megbékéltetés szolgálatát, s engedd meg, Urunk, hogy a nyári időszakban is, mikor annyi mindent szeretnénk megőrizni, szeretteinket, mindazt, ami a miénk, engedd meg, hogy ne feledkezzünk meg a mi szívünkről, a mi lelkünkről, amelyből indul ki minden élet, hogy azt minden féltett dolognál jobban tudjuk megőrizni, s a te békesség ajándékodat. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászban megtört szíveket, a betegeket, mindazokat, Urunk, akiknek életét pusztítja a békétlenség, haragja, mérge. Könyörülj meg, Urunk, minnyájunkon. Áld meg egyéni személyes életutunkat, hogy amikor adod a fény ige jeleit, mi, Urunk, azt elfogadjuk és engedelmeskedni tudjunk annak. Könyörülj meg, Urunk, mindazokon, akik most távol vannak, mert nyári szabadságuk idejét töltik, őrizd meg őket, Urunk, hogy felüdülve térhessenek vissza gyülekezetünk körébe. Te áldj meg, Urunk, mindnyájunkat, s légy a világon is szerte mindazokkal, akik békétlenek, akik háborúznak, akik a megtorlás jogát még kezükben tartják. Könyörülj meg rajtuk is, Urunk, s adj békességet szerte a világon. Őrizd meg minket, Urunk, a te kegyelmedben, s áldj meg minket, hogy a békéltetés szolgálatába eszközeid lehessünk, s engedd meg, hogy így áldottakká váljunk. Jézus nevében kérünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.